Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, és köszöntöm szeretettel Somogyiné dr. Peti Krisztinát, és Asztalosné Elekes Szende pszichológusokat, és Röder Juditot állandó hűséges segítőinket. A mai esténknek egy nagyon izgalmas és kényes témája lesz. Egy mérleget látunk, aki így jobbra-balra állandóan keresi az egyensúlyt. Ma este arról szeretnénk együtt töprengeni, ami mindenkit érint, hogy hogyan legyünk önzetlenek, segítőkészek, és mégis hogyan vigyázzunk önmagunkra. Szoktuk mondani a témáknál, hogy nem úgy beszélünk erről a témáról, mint ami nekünk idegen, hanem ettől mi is szenvedünk, hogy kell nemet mondani. Hogy hogyan kell a határokat tartani, de mégis hol kell, kinek kell először segíteni. Szóval úgy érintetten szeretnénk a ma estén erről beszélni. A történet ott kezdődik, hogy az embernek alapvetően kettős természete van. A Szent Háromság képére vagyunk teremtve, és a Szent Háromságban is azt látjuk, hát nagyon fátyol mögül, képek, tükör és árnyék által, hogy három személy és mégis egy. És mi is ennek a képére vagyunk teremtve, azaz az embernek az az alaptermészete, hogy egyedi, személyes, és mégis közösségi, társas lények vagyunk. Azaz, hölgyek, urak, az a természetes, hogy kapcsolódunk, barátaink, szerelmünk, közösségünk van, de az is természetes, hogy magányosak vagyunk, egyedül vagyunk. Mind a kettő természetünk. Tehát nem mondja senki a cölibátusban élőknek, hogy az természet ellenes, mert a természetünk az is, hogy csönd, hogy egyedül vagyunk, de a természetünk az is, hogy családban vagyunk, hogy közösségeink vannak. Az embernek mind a kettő a természete. És így az lesz érett ember, aki mind a két pólust egészségesen egyensúlyba tudja tartani. Igen, megerősíteni szeretném, hogy szeretni akarunk, szolgálni akarunk, proexisztensek akarunk lenni, de itt vannak a határok, itt mutatja nekünk a pszichológia határt, hogy erre vigyázni kell. Tehát nem minden áron. Törődsz az egészségeddel, meddig segítsek mindenkinek mindenhol. Az biztos egy határ, amikor totál rámész. Az egészséged, az idegrendszered, nem alszol, nem eszel, az biztosan rossz. Krisztus Urunk szeretné, hogy 20 év múlva is tudj segíteni. Legyek nagyapja annak a gyereknek, férfiak, nagyon gyorsan tönkretesszük az egészségünket. Szeretné Krisztus Urunk, hogy majd nagyapaként is adjál. De addigra már tönkretettem az egészségem. Tehát, hogy az biztosan határ mások segítésénél, ahol tönkreteszed az egészséged. Ott meg kell húzni a határt, és én szeretnék segíteni holnap is, de itt most nekem határt kell húznom. A szellemi fejlődést én nagyon fontosnak tartom. Ha csak egy napot foglalkozol azzal, amit szeretsz, olvasni kicsit utána, kutatni utána, megnézni ilyen filmet, annyit töltekezik az ember, egy kicsit flow, hogy utána fog menni könnyebben, hogy segítsek másoknak. Biztosan határ, hogyha úgy segítesz, hogy te közben nem töltődsz, nincs szellemi töltődés, nincs tisztulás, nincs szellemi gazdagodás, akkor nem lehet évekig, évtizedekig csak adni. Biztosan határ, hogy olykor megállok, lehúzom a rólót, és én most olvasok, képezem magam, csöndbe vagyok, mint Krisztus. És a kapcsolataink. Rá kell szólnom a nagyon segítő keresztényekre, hogy az biztosan határ a segítségnek, ahol rámegy a te feleséged, a te férjed, a te gyerekeid. Hogy a morális majd így fogja mondani a következő dián, hogy kapcsolatnak a fontossága, a sorrendjét, azt tessék tartani. Szóval ezek olyan határok, ahol tessék megállni, mert nem az a szeretet, hogy én ezeket semmibe veszem, mindig sem, olykor igen, de hogy mindig semmibe veszed, nem az a szeretet, nem ez az intelligens szeretet. Miért vagyok felelős, teszik fel a kérdést. Én ma úgy látom, mintha lenne egy ilyen sok hatás rajtunk, a modern tömegkommunikációs eszközök annyi szenvedést idehoznak az orrunk elé, hogy egy idő múlva már csak így pörgetjük. Itt meghalt, ott felrobbant, és érzéketlenek vagyunk a szenvedés iránt is. Ez nem jó. Tehát én azt szeretném mondani, hogy én azt érzem, hogy az a sok fájdalom, amit tud közvetíteni a tömegkommunikációs eszköz, a híradó meg az összes többi, az a sok fájdalom az Isten szívének való. Azt mi nem bírjuk el. Tehát ez valahol egy nagy becsapás, hogy nekem tudnom kell, hogy Timbuktuban pontosan mi történt, melyik törzsel, és közben nem tudom, hogy például az egyik unokatestvérem hol jár morálisan. Úgy szoktuk mondani, a teológiában, hogy úgy imádkozz, hogy te az egész bolygóért felelős vagy. Úgy imádkozz, hogy minden szenvedőért, akikkel ma baj lesz, akik ember szeretetedre rászorulnak, így mondja a keleti, mindenkiért imádkozni. De úgy cselekedj, hogy te kiért vagy felelős. Tehát reálisan megnézd, hogy én, mik az én köreim, ahol én felelős vagyok. A morális úgy mondja, hogy van ilyen, hogy ordo caritatis, a szeretetnek ilyen körei vannak. Ez azért fontos, mert szeretnénk mi nagyvonalúak lenni, szeretnénk mi irgalmas szamaritánusok lenni, szeretnénk mi nagyvonalúak lenni, de nem vagyok Isten, és alázatosan be kell látnom, hogy a világ minden szenvedését az csak Krisztus tudja fölvenni. Tudják, ez érdekes, közeledünk a nagypéntekhez, hogy azt írják az evangéliumok, hogy egyértelműen Krisztus felordított és úgy halt meg. És akit keresztre feszítenek, az fulladozni szokott, és így szépen lassan szuszog, és utána úgy hal meg csöndben. Krisztus felordított. El tudom képzelni, hogy ha átlátta az egész történelem minden szenvedését, akkor hát abba szakadt bele a szíve. De ez az ő szívének való. Tehát én nekem be kell látnom, hogy teremtmény vagyok, és nekem ezeket a köröket meg kell húznom. Mit bízott rám az Úristen? És én reálisan hol tudok szeretni? És ezt mondja a morál, hogy tessék a sorrendet komolyan venni, a sorrendet, tehát okosan akarunk nagyvonalúak lenni, szeretni, de nem esztelenül. Krisztus nem esztelen szeretetre hív. Legyen sorrend a személyekben, kikért vagy felelősebb. Kiket bízott jobban rád, ki a te házastársad, te családtagjaid, a te barátaid, akik a te utcádban szegények, tehát kik vannak hozzád közelebb. Elsősorban azokért vagy felelős. Aztán kompetenciában van egy sorrend, hogy kinek kell cselekedni. Ki az illetékesebb. És ahol te vagy a kompetens, ott te vagy a belső körbe. Ott neked kell odalépni, segíteni. Amiben nem vagy illetékes, ott engedd, hogy más hadd tegye a maga szolgálatát. Aztán az anyagi javakban, a technikában, a pénzben, ebben is van egy sorrend, hogy nem kell minden. Ha segíteni szeretnék másoknak, akkor mi a lényeg, mi a fontos, abban segítsek, és nem a luxusban, vagy nem, ami a fontos, abban segíteni neki. És ha nincs más megoldás, csak rossz megoldások vannak, akkor mi a kisebb rossz, azt keresem. Mit lehet menteni a menthetőt, ebből a helyzetből mit lehet kihozni. Szóval itt körök vannak, és azt szeret jól, aki intelligensen végig gondolja, hogy én hol tudok a kertben hatékonyan szolgálni. Természetesen mindenki életének van egy áthárítatlansága a saját életéért, hogy a hűtőből a csülköt veszi ki, vagy a zöldséget, tehát mindenki a saját életéért áthárítatlanul felelős, ezért van érdemünk, és ezért lesz ítélet. Nem lehet itt hivatkozni egy életen át, hogy mások, meg így neveltek, meg a környezet, hanem van egy áthárítatlanság, ennek a lelkiismeret a pilótája, mindenki a saját életéért felelős. De nem akarunk abba a liberális végletbe esni, hogy majd ő tudja az ő élete, hanem akarok neki segíteni. És van egy társ felelősségünk így mindenkiért.
Hogyha el tudom dönteni, hogy mi tartozik rám és mi nem, és miért nem vagyok felelős, hát akkor védenem kell magam. És hát az önvédelemnek többféle módja van. A legegyszerűbb módja, ha kimondjuk a nemet. Hát azért sokan tudjuk, hogy nem egy egyszerű szó ez a nem. Viszont ki kell mondanunk, ha megállapítottuk és eldöntöttük, hogy valami nem a mi dolgunk, vagy magunkat kell táplálnunk, és emiatt el kell valakitől határolódnunk. Azt a javaslatot teszik a kommunikációs szakemberek, hogy a nemet nagyon tömören, röviden kell mondani, nem kell magyarázkodnunk. Talán mások is estek ilyen kellemetlen helyzetbe, hogy hát nagyon udvariasak akartunk lenni, meg hát nem is hittük el, hogy nekünk jogunk van nemet mondani. Egy ilyen példa, hogy hát eljössz valahova hozzám, hát nem megyek, mert elromlott az autóm, sajnos nem tudok menni. Semmi gond, elviszünk majd téged, vagy hívunk egy taxit, és akkor ki kell találni még egy indokot, hogy miért nem, és majd azt is kimagyarázzák. Tehát, hogyha valami nem, akkor nem. Jogom van indoklás nélkül azt mondani, hogy ezt most nem tudom, hogy nem akarom megtenni.
De ez úgy érlelés, nem kérdezek, hogy ha nem magyarázkodom neked, akkor téged is érlelek, hogy tartsd a határ. Komolyan mondom, hogy nem tudok segíteni. Hogy ne akard elvárni tőlem, hogy magyarázkodjak. Nem? Ez őt is érleli, hogy tessék neked is tisztelni azt, hogy nem akarok magyarázkodni.
Ez egy komoly szembesítés valóban az ő számára is. És hát igazándiból megint az van a háttérben, hogyha én elhiszem, hogy nekem jogom van magamat védeni és nemet mondani, akkor ez a határozottságom valóban benne is kiváltja a visszakozást, meg az én tiszteletemet.
Néha arra is szükség van, hogy fizikailag is kijelöljük a határainkat, tehát fizikai távolságot vegyünk fel bizonyos emberektől. Azzal kezdeném, hogy szükségünk van arra, hogy legyen egy hely, egy zuga a lakásban, ahova visszavonulhatunk. Szerintem ezt mindannyian megtapasztaltuk, hogy milyen jól tud esni, hogyha mondjuk fáradtan hazaérkezve, mit tudom én, le tudunk kuppanni a fotelbe a kis szobába, és mondjuk 20 percig nem kell beszélni senkihez, vagy mondjuk 5 percig, mert az is valami. És ehhez egy gyereknek, vagy egy serdülőnek is ugyanúgy joga van, hogy legyen egy ilyen intim szférája, ahova kopogtatás nélkül nem tudnak betörni, nem tudnak csak úgy rátörni. Úgyhogy ezt szülőként tiszteletbe kell tartanunk. Illetve vannak olyan szituációk, főleg itt hát a súlyosabb esetekre gondolunk, mint az érzelmi vagy a testi bántalmazás, amikor konkrétan ki kell lépnünk bizonyos helyzetekből, és nem kell magunkat kitenni annak, hogy a másik belénkázoljon, átlépje a határainkat, bántalmazzon bennünket, akár érzelmileg. Tehát például nyugodtan letehetjük a telefont, hogyha úgy érezzük, hogy ez már sok. Vagy szélsőséges esetben, hogyha tényleg fizikai bántalmazásról van szó, akkor lehet, hogy ténylegesen el kell költöznöm mondjuk ideig, óráig attól az embertől, aki bántalmaz, ezáltal is jelezve, hogy itt vannak az én határaim is, és ezt nem lépheted át.
De ugye nem baj az, hogyha egy ember elkezd panaszkodni, tényleg nehéz a helyzete, és egy órán át azt hallom, hogy a lemez kezdjük előről, hogy ilyenkor fölállok és távolságot veszek. Baj ez ilyenkor?
Hát ez is egy jelzés, de szerintem az időkorlát, amiről majd Kriszta mindjárt fog említést tenni, az pont erről szól, hogy valamiképpen keretek közé szoríthatom ezt az embert, sőt, kell is szorítanom ezt az embert, mert ugye ez jelzésértékű számára is, hogy oké, hogy eddig tart, itt van a másik határa.
Eddig bírom, ugye?
Eddig
tehát
bírom.
Valóban, tehát ez is egy módszer, hogy egy segített emberrel közöljük, hogy ennyi és ennyi időnk van. Ennyi ideig tudok neked segíteni, nem tudom fát hordani, vagy ennyi ideig tudlak meghallgatni, mert utána dolgom van. És hát igazán, hogyha nagyon profik lennénk, akkor amikor letelik ez az idő, akkor föl kéne állni, és a fizikai távolságot fölvenni. Mert hogy ő is köteles tiszteletben tartani a másik embert, és nem használni minket.
Meg nem segít, nem? Tehát, hogyha itt egy fél délelőttön át, nekem is vannak ilyen nehézségeim, szerintem mindenkinek egy délelőttön át csak mondja, igazából nem segítek vele, hogy ott vagyok, mert nem, neked most csönd kell. Elmondtad, neked is ülepedni kell, bennem is ülepedni fog, de hogy nem az a segítség, nem? Hogy akkor egész nap vele vagyok, és engedem, hogy ez időfolyam nélkül folyjon mindenfelé.
Néha csak az én gyengeségem, én nem merem
Igen. Meghúzni
azt a határt. És valóban őnek is sem segítek, de magamat megtönkreteszem ezáltal.
És néha úgy kell védenem magam, illetve azzal tudom segíteni a másik fejlődését, hogyha hagyom azt, hogy találkozzon a viselkedése következményeivel. Például vannak olyan serdülők, vagy akár fiatal felnőttek, akik sose tudják beosztani a zseppénzüket, mondjuk, vagy a havi keresetüket, és akkor a szülő, mondjuk a felnőtt gyerekét mindig kimenti anyagilag, mindig kisegíti, nem egy ilyen esetet tudok egyébként. De hogy ezzel ugye nem segíti a gyerek fejlődését, nem segíti azt, hogy felelősségteljes felnőtté váljon, nem azzal tudja igazán segíteni, és azzal tudja önmagát is megkímélni a bosszankodástól, hogyha határt szab ennek a viselkedésnek gyakorlatilag, és azt mondja, hogy rendben, akkor most szembesülj azzal, hogy milyen akkor, amikor én nem mentelek ki ebből a helyzetből. És milyen az, amikor mondjuk elköltöd a pénzed 2 hét alatt, és akkor a másik 2 hetet meg magad kell megoldanod. De hogy tulajdonképpen ezzel szeretik jól a gyereküket, ezzel segítik őt igazán. vagy ugyanúgy egy párkapcsolatban is fel kell tenni a kérdést, hogy mi az, amit megengedek a másiknak. Pszichológusként sok ilyen helyzettel találkozom, amikor a párkapcsolatban az egyik fél túl sokat megenged a másiknak. Túl sok bántást, túl sok határátlépést, és a másik egyszerűen nem szembesül a viselkedése következményeivel. Úgyhogy azt mondjuk ezeknek a személyeknek, akik elszenvedik ezeket, hogy igenis szabjanak határt, és igenis hát találják ki, hogy mi lehet a megfelelő retorzió idézőjelbe ezekre az esetekre, hogy a másik hát tanuljon belőle.
És van még egy határ, amire a figyelmet szeretnénk felhívni, ezek a szexuális határok, hogy tartani a magam határait is, meg tisztelni a másik határait is. Néha azt látjuk, hogy nem veszik az emberek észre magukat. Tehát akár cölibátusban élő papok felé, akár házas emberek felé, néha belépnek az intim szférájukba, hogy nem veszik észre az emberek magukat. És akkor ilyenkor nagyon nehéz a határt tartani. Tehát amikor úgy öltözködik valaki, meg be is lép az intim szférámba, elkezd beszélni intim dolgairól, olyan parfüm kondesz csíkot húz, hogy az ember csak néz utána, hogy ez nem idevaló ez a parfüm, tehát hogy nem értik olykor ezeket a határokat az emberek, és nagyon kényelmetlen és nagyon nehéz, de szólni kell nekik, meg nekem is tartanom kell a magam határait. Az erósz az egy nagy erő, az egy több milliárd éves erő, az egy nagyon nagy erő, és ha nem tartjuk ezeket a határokat, hát mindkettőnket olyan sárba fog fektetni, amiben nem akartunk belefeküdni. Ez nem játék, ezeket a határokat is tartani kell.
Van egy nagyon jó pofa hasonlat, amit találtunk így, amikor kutattuk a témát. Ez a külső-belső cipzár. Egy érett énvédelem szimbolizálható egy belső cipzárral. Tehát egy érett énvédelemmel rendelkező ember olyan, mintha a szíve, a lelke, az énje cipzárját ő kezelni, és ő dönti el, hogy mikor, kinek, milyen mértékben ad, vagy nyílik meg. Nála van a döntés. És az éretlen énvédelem szimbolizálható egy külső cipzárral. Tehát, hogy bárki rángathat engem össze-vissza, ide-oda, én valahol áldozata vagyok másoknak, nem nálam van a kontroll, a döntés. Nyilván vannak szélsőségek, és nem ezekről akarunk beszélni, csak ez a kép nagyon-nagyon szemléletes, és úgy segít valahol tényleg elhelyezni ezt a témát, és bizonyos helyzetekben dönteni arról, hogy most a cipzárt én rángatom, vagy mások rángatják rajtam.
Jó, ez a kép, mondhatok hozzá valamit? Hogy te húzogass belül azt a cipzárt, hogy nem vagy te cselédje senkinek. Legyen az emberben egy öntudat, hogy én kincs vagyok, és akarok holnap is az lenni, és van úgy, hogy ezt a belső cipzárt föl kell húzni, hogy vigyázz magadra. Tudják, én ezt néha azt hiszem, annyira júdási az a kísértés, júdási, hogy az összes pénzt a szegényeknek kell adni, az összes idődet szolgálatra kell fordítani, és Krisztus Urunk úgy lenyomta ezt a júdási kísértést, hogy hagyd ezt most, tudni kell a szeretetre költeni, a szeretetre pazarolni. Olyan júdási néha ez, hogy jaj, én nem érdemlem meg azt, hogy egy jó krémes tegyek, hogy nyaraljunk egy rendeset a családdal, hogy egy rendes öltönyöm legyen, hanem mindig ez a júdási kísérlet. Nem igaz, hogy ez normális. Tehát tudni kell fölhúzni a cipzárt, és azt mondani, hogy én most magamat szeretgetem, és adok az én időmnek. Na, a másik, ami eszembe jut, hogy Arisztotelész beszél arról, hogy kétfajta rabszolga van. Az egyik az, aki annak születik, és az testi erejéből él, és mindenkit szolgál, és van, aki azzá teszi magát, pedig ő szabad. Van, aki úgy rabszolga, hogy cselédje mindenkinek, a saját férjének, feleségének, a gyerekeinek a cselédje, a munkahelyén a cseléd, a demokráciában a cseléd, hogy nincs meg ez, hogy fölhúzom a cipzát, és vagyok én valaki. A vasárnapi liturgia erről szól, hogy felöltözöl rendesen, és vagyok én valaki, elmegyek, dicsőség az Istennek. Nem vagyok én, csak cseléd. Hogy vajon Arisztotelész ma, ha itt járnak közöttünk, a rendes keresztények között, hányra mondaná azt, hogy ez nem szolgálat, meg polgári élet, hanem rabszolgaság, amit csinálsz.
Ez mind nagyon szép, hogy fontos az élet, énvédelem, és fontos az, hogy vigyázzak magamra is, a határaimra. Viszont azért tudjuk, hogy a gyakorlatban ez nagyon nehéz. Mert ugye a többiek ugye általában nem mosolyogva szó nélkül szokták fogadni a nemünket, vagy a határszabásunkat, hanem mi az, amivel találkozunk, aki már próbálkozott ezzel, és itt már is egy csomó kérdés felmerül, hogy mit kezdjek azzal, hogyha megsértődik a másik, ha megharagszik, ugye milyen sokszor találkozunk ezzel a következménnyel, mit kezdjek a saját bűntudatommal, azzal kapcsolatban, hogy vajon elég jó keresztény vagyok-e, vagy elég jó ember vagyok-e, vagy ha tovább megyek, mit kezdjek azzal, hogyha érzelmileg zsarol, ha érzelmileg manipulál a másik. Mondjuk ilyen mondatokkal, hogy te vagy az egyedüli, akire számíthatok, te vagy az egyedüli támaszom, te vagy egyedül, aki meghallgatsz, akihez mindig fordulhatok, vagy belebetegszem akkor, hogyha nem tudunk rendszeresen találkozni, vagy telefonálni. Úgyhogy lehet, hogy ismerősek ezek a mondatok számunkra. Mi van? Mit kezdjünk ezekkel a kérdésekkel?
Visszakérdezik először, milyen a zsarolók személyisége? Tehát hogy kell nekünk ezekhez hozzáállni, hogy ők zsarolnak, még nem tudják elfogadni a nemet, a lehúztam a rólót. Milyen az ő személyük?
Hát valószínűleg ők a saját szocializációjuk során nem tanulták meg, hogy vannak másoknak határai. Tehát, hogy nem tanulták meg tisztelni, vagy egyáltalán észrevenni, vagy tudomásul venni azt, hogy másoknak vannak határai. Nyilván az nagy kérdés, hogy itt milyen fejlődési hatások állhatnak a háttérben, valószínűleg
hát sokféle. Ők is valószínűleg önmagukat nem tudják szeretni, tehát hogy az a téma, amivel indítottuk ezt az egész előadást, ők nem tudják magukat szeretni és tisztelni. Ezen az oldalon nagyon rosszul állnak, és ezért hát belőlünk szívják ki a szeretetet, vagy szeretnék kiszívni.
Hát morálisan annyit tudok erre mondani, amikor megsértődnek ránk, meg neheztelnek erre. Egy nevet hadd mondjak, Teréz anyát. Teréz anyára senki nem mondhatja, hogy az nem szeretett az az asszony. Mindenki anyának hívja, és egy darab gyereket se szült. Az igen, az az ember oda tette az életét. De azt hiszem, a csütörtök volt náluk az a nap, amikor lehúzták a rolót a cipzár belülről, és van leprás Indiába bőven, de csütörtökön senkit nem ápoltak. Csütörtökön magukkal fog, kimosták a ruháikat, szentségimádás, csönd. Ha ezt Teréz anya megtehette, és nem hívjuk önzőnek, akkor te is megteheted. Tehát ha pont aki sokat akar segíteni, ő ezt nagyon jól látta, aki sokat akar segíteni, annak kell a csönd, kell a szentség, annak kell egymással az alapvető közösségi kapcsolatokat erősíteni, kell, hogy holnap is tudjak szeretni. Szóval nem önzés ez, amikor ilyenkor védjük ezeket a határainkat. Én rá nagyon szívesen szeretek hivatkozni.
Van egy olyan helyzet is, hogy ha én folyton segítek valakinek, akkor ő elustul, ő nem fog fejlődni, neki nem kell fejlődnie, hiszen rám támaszkodhat, minden megoldódik, én mindent megoldok neki. Tehát igazándiból egy olyan fajta segítés, ami gátolja a másik ember fejlődését, az egyáltalán nem segítés, az annak látszik. De ez egy csúnya önbecsapás. Én nem segítek, hanem ártok ilyenkor. Azt hiszem, hogy ezt kimondhatjuk. És nagyon kell vigyáznunk. Pontosan ezért próbáljuk ennyire sok oldalról körüljárni ezt a témát, mert nagyon kell vigyáznunk, hogy a jóság, a segítés fogalmak néha becsapnak minket. Nem annyira egyszerű észrevenni, hogy mi az igazi segítés, és mi az, ami esetleg ártalom a másiknak.
A mások haragja vagy sértődése szerintem tapasztalatból tudjuk, hogy nagyon nagy érzelmi teher tud lenni, főleg, hogyha közeli mondjuk családtag vagy rokon részéről érkezik, ugye mondjuk az anyósom részéről, aki elvárná azt, hogy mondjuk minden második napot ebédeljünk nála, vagy akár az anyukám részéről, aki szintén az elvárásait közvetíti felé, hogy mondjuk milyen rendszeresen beszéljünk telefonon, vagy találkozzunk. Tehát egy nagyon nagy érzelmi teher tud lenni, és ezzel kapcsolatban egész egyszerűen azt tudjuk mondani, hogy próbáljuk meg elviselni a másik haragját, vagy a másik érzéseit, és próbáljuk meg tudatosítani azt, hogy ez nem a mi problémánk, hanem az övé. Picit most így visszautalnék arra a részre, ahol a felelősségekről beszéltem, hogy mi a mi felelősségünk, és mi az, ami már nem a mi felelősségünk. Tehát az ő a másik ember haragja vagy sértődése hozzátartozik. Tehát ez az ő, mondhatjuk azt, hogy az ő problémája, őróla szól, ugye feltéve, ha nem szándékosan bántottam meg őt. Tehát ki kell bírnunk, el kell tudni viselni a másik ember nehéz érzéseit, neheztelését. És nagyon fontos, hogy a viselkedésemet semmiképp sem a másik ember érzései vagy érzelmi manipulációja irányítsa. Tehát, hogy ne tegyünk meg valamit csak azért, mert mondjuk, ha nem tenném meg, akkor megsértődne rám az anyám, mert ezzel mondjuk benne maradunk ebben az egészségtelen, aszimmetrikus felállásban, ebben a függőségi viszonyban, érzelmi manipulációban. Tehát neki is az a jó, hogyha határt szabok, és hát ez üzenetértékű számára, hogyha nemet tudok mondani valamire.
Én azt szoktam csinálni, amikor ilyen indulatosan reagál valaki, hogy akkor elterelem a szót másra. Tehát ezt most így elmondtad, nem, és akkor beszéljünk másról. Tehát, hogy azért nem hagyom ott, és nem szakítok meg minden kapcsolatot, de az nem jó. Egy atya azt mondta, nemrég beszélgettünk vele, hogy mikor valaki órákon át mondja magáit, akkor azt mondom, hogy azt lehet mondani, hogy írd le. Tehát te is tisztulsz közben, én se hallgatom hajnalig a bajaidat. Érdekel, amit mondasz, majd elolvasod, de te is tisztulsz közben, neked is jót tesz, nekem is jót tesz. Tehát segíteni akarunk, de ezt az érzelmi zsarolást, érzelmi bántást, ezt valahogy ki kellene véd, el kellene terelni, hogy nem, ez nem jó megoldás. Na hát az utolsó diánk ez. Egész este a határokról próbáltunk töprengeni, hogy mérlegelünk, és tartani a határokat, és hadd lépjek egy nagyon nagyot. Azt látjuk, hogy van egy ilyen vízió a világban, hogy az a jó világ, ahol minden határt lebontunk. Mindenféle határt lebontunk. A magánéletnek a határait, a gazdaság határait, a politikai határokat, az ország határokat, mindenféle határt lebontunk, hogy az lesz a jó, ha az egész föld egy nagy népesség lesz. Ez egy nagyon szép utópia. De utópia. Tehát azt látjuk, hogy akkor leszel csak igazán otthontalan. Ha nem lesz szülőföldet, köröd, közösséged, na pont akkor leszel ebben a nagy globális univerzumban nagyon-nagyon magányos. Tehát ez a minden határt bontsunk le, ez utópia, ez illúziónak történik, és szeretném azt mondani, hogy az elkövetkező 100 év, tetszik, nem tetszik, nagyon erről fog szólni, hogy vegyük komolyan a mindenféle határokat. Mondok példát, igenis az ország határ is, de most lépjünk azon túl. A kommunikációs technika miatt ömlik ránk a világ minden híre és reklámja. Minek? És föl fogunk szerelni a számítógépeinkre falakat, tűzfalakat, falakat, határokat. Nem akarok tudni a kínai hekkereknek a reklámairól. Minél nagyobb az áramlás, annál inkább kell a határ. Aztán látjuk, hogy az áruk hogyan áramlanak. Áramlik mindenféle áru ide. És mit tudom én, mennyit utazott az a dél-afrikai szegfű. Dél-Afrikából hozzuk a szegfűt. Miért ne vegyek magyart, ami kevesebbet utazott, és magyar munkahely? Minél inkább az áruk így áramlanak, annál inkább határokat fogunk húzni, hogy azért ez nem normális. És az ember áradattal most ezt látjuk, hogy a repülőgépek miatt könnyű utazni, az emberek áramlanak, és igenis kell itt töprengeni, hogy itt határt ennek hogy húzunk. Tehát most nem kormánypolitikáról beszélek, érti mindenki, hanem felgyorsult az áramlás, az információnak, az anyagnak, a technikai termelésnek, a tudásnak, mindennek az áramlása felgyorsult, és az ember érzi azt, hogy ez így nem természetes. És vannak természetes köreink, amiket határokkal fogunk és kell védeni. A másik, amit szeretnék ehhez mondani, hogy egyszer megkérdezte tőlem egy pirista szerzetes, hogy tessék mondani, az egyház nyílt társadalom? És az ember visszakérdezi ilyenkor, miért egy család nyílt társadalom? Egy család nyílt társadalom, mert nyitott vagyok az összes érkező gyerekünkre, ahány fog születni. Nyitott vagyok, nem vagyok egy zárt társadalom. De mégis zárt, mert nem engedek be akárkit a hálószobámba. Most a család nyílt társadalom, vagy zárt társadalom? Rossz a kérdés, ezt kellene megértenünk, hogy ez az ideológia, Ez egy angol száz gondolkodás, ami vagy-vagyban gondolkodik, vagy konzervatív, vagy nyílt társadalom. Vagy-vagy. És az igazi európai gondolkodás nem ez. Az igazi európai az, hogy egy kicsit mindenki konzervatív, mindenki védi a családi emlékeit, a magyar emlékeket, az európai értékeket. Kicsit mindenki konzervatív, ugyanakkor haladunk, és igenis mindenki nyitott az újra, mindenki liberális, mindenki progresszív. Tehát a két véglet a nem normális. Tehát ez, hogy nyílt társadalom, nem nyílt, rossz a kérdés. Az a jó társadalom, jó család, jó közösség, jó segítő ember, akinél így mondja a pszichológia, hogy rugalmas határok vannak. Hogy értékőrzők vagyunk, vigyázunk a köreinkre, az intim dolgainkra, a szeretteinkre, a lehetőségeinkre, vigyázunk ezekre, de nem fafejűen, és csak az én csoportom a jó, és mindenki mást lenézek, vagy elsziketelődöm, hanem hogy élő kapcsolatban vagyok azért a többiekkel, és nyitott vagyok az újra. Tessenek ezen töprengeni, ez így izgalmas. Egyszerre mindenki értékőrző, és egyszerre mindenki nyitott az újra is. És valahol ezeket a határokat, ezeket igenis tartanunk kell. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, ezt a mérleget néztük ma egész este, és keressük azt, hogy hogy ne legyek önző, és hogy ne legyek önfeladó. Én kívánom mindenkinek, hogy elkezdtük a nagyböjtöt, Krisztus Urunkkal szorosabb kapcsolatba kerül mindenki, és egy kicsit ki melyik végletbe van, tessék a másik oldalra is odafigyelni. Krisztus Urunknak arra a 30 éves csöndjére, készületére, határmeghúzására, aki ilyen nagyon odaadó, önfeladó, és aki pedig önző, annak pedig arra, hogy Krisztus nagypénteken, hogy odaadja magát kitárt kezekkel az egész világért. Odaadja az egész életét. Melyikünk melyik végletben van, Krisztustól tessenek meghallani a másik oldalt, úgy leszünk egészségesek, úgy leszünk igazi Krisztus követők. Köszönjük szépen az estet mindenkinek!
Beszéljük meg! A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.